94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leópápa képviseletében Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek, ma Veszprémben boldoggá avatja Isten tiszteletre méltó szolgálója, Bódi Mária Magdolna szüzetésvértanút. Bódi Mária Magdolna 24 évesen halt mártír halált hitért és Istennek tett tisztasági fogadalmáért. 1945. március 23-án egy szovjet katona fegyverének 6 golyója oltotta ki életét, miközben védelmezte társait és önmagát. A szertartást rádiunk élőben közvetíti, tehát 11 órától. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincs más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülő úton, mert az olcsóbb. Szijjártó Péter szerint abban, hogy hazánk ellátásbiztonsági szempontból együttműködik Oroszországgal, óriási szerepet játszik az, hogy az Európai Unió elutasította a kormány segítségkérését arra, hogy a dél-kelet-európai földgázvezetékek kapacitását megnöveljék. Szlovákia nem akar részese lenni az energetikai infrastruktúrát érintő játékoknak, szögezte le a szlovák miniszterelnök az ukrán elnökkel Ungváron tartott találkozója után. Robert Fico hozzátette, az energetikai infrastruktúrát érő katonai támadások Szlovákia számára is károsak, illetve azokkal összefüggésben más országok érdekeire is tekintettel kellene lenni. Ugyanakkor azt mondta Volodymyr Zelenszkijnek, hogy az Európai Uniós ukrán tagságot a szlovákok támogatni tudják. Az energiaügyekért felelős uniós biztos szerint az Európai Uniónak az ukrajnai háború lezárása után sem szabad visszatérni az orosz energiahordozókhoz. Dan Jorgensen arról beszélt, az Egyesült Államok támogatja az uniót abban, hogy leállítsa az orosz energiaimportot. Oroszországnak is szüksége van biztonsági garanciákra, nem csak Ukrajnának, közölte az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Vlagyibosztokban a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén azt mondta, ha ezek a megállapodások létrejönnek, Oroszország maradéktalanul végre is hajtja majd őket. A választások utára halasztaná az üzemanyagok jövedéki adójának januártól esedékes emelését a kormány. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Index portálnak azt mondta, az ipari és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztanák az emelést, aminek a költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet. Aláírta a Rákos rendező infrastruktúra fejlesztéséről szóló megállapodást az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a főváros nevében vásárló budapesti közművek. A megállapodás megerősíti, hogy Budapest ugyanúgy jogosult Rákos rendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra fejlesztése, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna. A dokumentum tartalmazza a Rákos rendezői terület vasúti, közúti és zöldfelületi fejlesztéseit, a Szegedi úti felüljáró és az azon átvezető villamosvonal megépítését, valamint a milleniumi kisföld alatti meghosszabbítását is. Veszprém vármegye újabb településein kell felforralni a csapvizet fogyasztás előtt, mert szalmonella került a vezetékhálózatba. Vilonya és Papkeszi után Berhida, Ősi és Királyszent István településeken is bevezették a megelőző intézkedéseket. Már benyújthatók a tanyafejlesztési pályázat támogatási kérelmei. Az összesen 15 milliárd forintból a villamosenergia és ivóvízellátást, a szennyvíz és napelemes rendszereket lehet fejleszteni. Megjelent az Aktív Magyarország 2026-os fejlesztési programjainak első köre, közölt az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság. Az aktív életmódot és kikapcsolódást támogató programokra főként önkormányzatok, illetve településeken működő szervezetek jelentkezhetnek. Újabb rekordokat ért el az italcsomagolás visszaváltási rendszer. 3 milliárd palack, doboz és üveg került vissza a körforgásba a Mohu-Repont rendszerén keresztül, alig több mint másfél év alatt. A visszaváltások után kifizetett kezelési díj már meghaladja a 20 milliárd forintot. Kína dömpingellemes vámokat vett ki az Európai Unióból származó sertéshúsra. A pekingi kereskedelmi minisztérium közölte, szeptember 10-től 15,6 és 62,4% közötti vámokat vezet be. A döntés egyelőre ideglenes. A drogkartelek elleni küzdelemhez 10 vadászgépet telepít Puerto Ricóba az amerikai hadsereg. Az elmúlt hetekben hadihajókat is küldtek a Karib-tenger déli részére, miután Donald Trump elnök bejelentette, le akar csapni a térségből országába kábítószert szállító bűnszervezetekre. Meghalt Kásler Miklós, orvos, az Orbán kormány egykori emberi erőforrások minisztere. A Széchenyi díjas egyetemi tanár 76 éves volt. Kásler Miklóst a belügyminisztérium saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek. Végül az időjárásról. Kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomoly felhőképződés, az ország észak-keleti, keleti harmadán előfordulhatnak záporok, zivatarok, sokfelé lesz élénk a szél. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. szeptember 6-án szombaton a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet reggeli beszélgetésünk követ. Nemrégiben volt az állatkertek éjszakája, és az alkalomból kértem mikrofon elé Kovács Zsoltot, az Állatvilág című folyóirat főszerkesztőjét.
Nem szabad, úgy gondolom, azoktól az emberektől elvenni, akik a Városligetbe mennek ezt a szórakozási és ismeretszerzési lehetőséget, de ugyanakkor úgy vélem szükség van egy nagy állatkertre, amely már tényleg a 21. század állatkertje, és ott van tenyésztelep, oktatóközpont, stb. Most nem akarom felsorolni, mennyi minden szükséges egy ilyen állatkerthez. Egy olyasmi állatkert mondjuk most a prágai, ami szerintem a legjobb állatkert Európában.
9 órakor hírekkel jelentkezünk, utána segíthetünk. Ismétlés csütörtökről. A műsorban dr. Szlivka Annával, a Miskolci Semmelweis Tagkórház addiktológiai osztályának vezető főorvosával, addiktológussal, pszichiáterrel beszélgetünk a függőségek kialakulásáról, kezeléséről, jó és rossz hozzátartozói magatartásformákról, gyógyulási utakról és lehetőségekről, illetve a függőségek sokszínűségéről is. Következzen most rövid bejátszásunk.
Az, hogy társfüggőség van, azt nagyon sok ember nem is tudja. Tudják, hogy vannak a szerfüggők, és kész. De az, hogy munkafüggő, hát hány munkafüggő ember van? Nagyon sok munkafüggő ember van. Csak ezek díjazott dolgok, mert egy a családot eltartja, jön a pénz, apukát igaz, vagy anyukát alig látjuk, a munkahely megint törül egy munkafüggőnek, meg ki lehet zsigerelni, mert egyébként a szenvedélybeteg veszett jó munkaerő. Tehát azok a szenvedélybetegek például, akik leteszik az alkoholt, nagyon gyakran látjuk azt, hogy átmennek munkafüggőségbe.
Szintén 9 órától Napról Napra című összeállításunkkal jelentkezünk Kisújszálláson és Törökszent Miklóson. Műsorunkban Akterekre az idén immár 3. alkalommal megrendezett Somünnepre látogatunk a műsor szerkesztőjével Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen a szervező Koltai házaspár tagjaival és a Húsos Som Egyesület elnökével beszélgetett. Következzen most rövid ajánlunk, amelyben Aradi Pétert, a Húsos Som Társaság elnökét kérdezi a szerkesztő.
Magyarországon jellemzőek voltak a somültetvények?
Magyarországon ültetvények azért nem nevezném, de őshonos fajta Magyarországon som, és nagyon sokan gyűjtötték. Igazából Somogy vármegye neve, gyakorlatilag a som szóból ered, és onnan kapta valamikor a nevét, hogy ott a területen valószínűleg nagyon sok som volt. És így, ugye akkor nem voltak még útjelző táblák, hogy mi merre van, hanem ezek alapján tájékozottak az emberek, hogy hol mit találnak. És a Somogy vármegye így alakult maga neve.
9 órától szintén külön műsorra jelentkezik Tokaji Adónk. A kilátóban ma Pécsváradra és Mezőkövesdre látogatunk. Ajánlunkban a most kitüntetett mezőkövesdi Pro Urbe díjas Póta Lajost hallják.
Még egy érdekes dolgot mondok el neked sokról, amitől még nem hallottál soha. A Kupac Lázár név ismerőse. Nem, itt Mezőkövesden volt egy fatelepje, ami a Bódori Pöri Kártész volt. De ő Egerlövőn lakott. És hogy mondjam, hogy milliómos volt abban az időben?
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után itt élünk. A mai alkalommal többek között a 96 éves Kovács Istvánnal beszélget a szerkesztő Papp Péter.
Azt a szőlőt, ami nekem most éppen most érik, és a jövő héten fogom le. Ausztráliában már régen leszették volna a kakatúk, meg a különböző papagájok, már ott rengeteg ilyen van.
De azok nem hiányoznak?
Hiányoznak, mert nagyon szépek is voltak nagyon sok közülük. És a farmon én nagyon szerettem élni. A farm nekem egy örök emlék lesz. Olyan emlék, amire egyrészt büszke vagyok, mert az egészet én magam csináltam, és itt a szobámban éppen most is nézem, látom a házamat a farmom sarkába, és látom azokat a körülbelül 2500 fát, amit én ültettem el egyedül.
Kedves hallgatóink, ma avatják boldoggá Bódi Mária Magdolnát. Az ő boldog avatási szertartását közvetítjük Veszprémből 11 órától. kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 13 órai hírek után jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak jó rádiózást kívánok!
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Idén a 14. alkalommal rendezték meg az állatkertek éjszakáját augusztus 29-én. Az eseményen számos állatkert és vadaspark vett részt hosszabbított nyitvatartással és különleges programokkal várták az érdeklődőket. Gondolom hallgatóink közül is sokaknak friss még az ott szerzett élmény. A jeles esemény adta a most következő állatkertekről szóló beszélgetés apropóját is. Beszélgető társam Kovács Zsolt, az Állatvilág magazin főszerkesztője.
Minden, ami már régi, úgy kezdődik, hogy már a régi görögök is. Nem tudom, hogy az állatkertek esetében ez igaz-e, hogy mondjuk valamiféle állatkertje volt már a görögöknek is.
Igen, hát a görögöknek, rómaiaknak, asztékoknak, egyiptomiaknak mind-mind voltak állatkertjeik, de ezek többségében mások voltak, mint a mostaniak, lévén, hogy csak az uralkodóknak a gyűjteménye volt. Közönséges halandót ritkán engedtek be ezekbe az állatbemutatókba. Az első igazi állatkert, amit mai szemmel nézve is annak tekinthetünk, a Schönbrunnban nyílt meg 1752-ben, és hát annak utána sorba jöttek az állatkertek. 1866-ban például a budapesti állatkert, mert sorban, ha jól tudom, de itt megoszlanak a vélemények, a 32. volt Európában. Nagyon sokáig utána Magyarországon nem létesült több állatkert. Kevesen tudják, hogy a következő, a budapesti után következő állatkert, az voltak éppen egy magánállatkert, volt Mohácson. Egy tanárember működtette, voltak medvéi, lámái, ingyen lehetett bemenni ebbe az állatkertbe, de hogy nem itt az 50-es éveknek a furcsa történései közepette, elvették az állatkertet tőle, Mohács városa egy kicsit üzemeltette, majd utána az akkoriban nyíló pécsi állatkertnek ajándékozták az állatokat. Ezt követően létesültek a vidéki állatkertjeink, mondhatni gomba módra, hiszen még a utóbbi években is rengeteg állatkert létesült, ma már a magánállatkerteket is beleszámítva olyan 40-45 állatbemutató van Magyarországon.
Nincs is mindegyiknek bent a nevében, hogy állatkert, állatpark, vagy ilyesmi szerepel sok esetben.
Igazából én nem értem, hogy miért nem szerepel az állatkert szó.
Rosszul cseng?
Nem gondolom. Talán az alapítók, tulajdonosok, vagy éppen a helyi közösség gondolta úgy, hogy ne állatkert legyen, hanem vadaspark, vadaskert, állatpark, safari park, madárkert, stb. Nem akarom sorolni azt a rengeteg elnevezést, amit kaptak. Végső soron mindegyik állatkert, csak más néven fut.
Kezdjük akkor egy picit bemutatni a Budapestit, annak a korszakait. Ugye az első időszaka, mint igazgató, Xanthusz János nevéhez fűződik.
Ez csak félig igaz, mert előtte az állatkert megnyitásáig egy osztrák, nagyon neves zoológus, Fitzinger Lipót, Leopold Fitzinger volt az állatkertnek az igazgatója. Őt nem tudni miért, amikor megnyit az állatkert az időt, tehát leváltották, és helyette egy rövid ideig Xanthusz János volt valóban az igazgató. Ő azonban összeveszett a gazdasági vezetővel, egy úgynevezett Cimeg úrral, azért, mert rossz nyelvek szerint ez a Cimeg úr az saját zsebre is dolgozott, és ezért Xanthusz, ezért és azért, mert fölkérték egy dél-kelet-ázsiai expedícióra, Xanthusz lemondott az igazgatói posztjáról, és annak utána egymásnak adták ezt a lehetőséget és posztot a különféle igazgatók, egy-két évig, Berec Antal például, az a helyzet, hogy nagyon sokáig sorolhatnám a neveket, mert nagyon gyorsan változtak az igazgatók abban az időben, egészen Serák Károly megjelenéséig, aki a majdnem 30 évig volt az állatkert igazgatója. Róla megoszlanak a vélemények, egyfelől azt tartják, hogy egy remek állatkert igazgató volt, másfelől azt tartják, hogy ő egy mészáros volt, hogy pusztultak az állatok, egyebek. Hát én úgy gondolom, hogy könnyű innen most a 21. századból ítélkezni, hát abban az időben nem volt megfelelő állatkerti állatorvos, a takarmányozás még akkor is, hogyha a legnagyobb jó indulattal csinálták, azért nem érte el azt a szintet, amit most ugyanúgy pénzhiánnyal küzdöttek az állatkertek, mint manapság, és azért azt fegyvertényként kell kezelni, hogy amíg Serák igazgató volt, az alatt, az idő alatt rengeteg gazdagnak tűnő nyugat-európai állatkert tönkrement, a budapesti nem. 1907-ben aztán megvette a főváros az állatkertet, akkor már valóban úgy hírlik, illetve azt olvashattuk, hogy lepusztult volt az állatkert, és ideje volt egy kis átalakítás. Na most Lend Adolf, az állatkert későbbi igazgatója és az új állatkert tervezője, egy vadonatúj állatkertet épített fel a régének a helyén. Mindenki oda volt tőle, de mostanában, nem csak mostanában, már az 50-es évek végén Angi Csaba is megjegyezte, hogy azért nagyon sok olyan dolgot csinált, amit nem lett volna szabad. Például túl kicsik voltak már akkora ketrecek a ragadozóknak, betonos kifutókban éltek a barlangban az oroszlánok, ezért volt az, hogy a 20-as, 30-as években, ha jól emlékszem, 17 oroszlán pusztult el emiatt. Szóval voltak visszásságok, a lapok egy része ezt meg is írta, a másik lapok ajnározták Lendnek ezt a koncepcióját. nehéz eldönteni, úgy gondolom volt jó és rossz is ebben az állatkerti világban. Utána Lend Adolf, mivel szerepet vállalt a tanácsköztársaságban, leváltották. Sokáig utána nem volt igazgatója, konkrét igazgatója az állatkertnek, hanem egy gazdasági igazgató, illetve a nagyon neves állatorvos Rajcsics Emil volt az, aki üzemeltette az állatkertet és fenntartotta, hogy tudta. Egészen 1930-ig, ami 29-ig, de hát voltak éppen inkább 30-tól beszélhetünk róla, amikor a híres vadász Nadler Herbert lett az állatkert igazgatója. Kevesen tudják róla, hogy nagyon-nagyon jó igazgató volt.
Miért kevesen?
Valahogy kikopott a köztudatból az ő neve, amikor az állatkertről beszélünk. Általában említik Lend Adolfot, említik Angi Csabát, meg még egy-két nevet, de valahogy Nadlert nem, pedig ő elkezdte, és gyakorlatilag a második világháború végéig folyamatosan folytatta a Lendl-féle hibáknak a kiküszöbölését. Értem ez alatt, hogy felújított állatházakat, patkánymentesítette az állatkertet, racionalizálta az állatfajokat, megoldotta például a fűtést az oroszlánházba, és onnantól nem volt egyetlen pusztulás sem, legalábbis emiatt, hadd ne soroljam. Annak idején, 1944-ben a állatkert lapjában, a Természetben ő egy sorozatot közölt le arról, hogy mi mindent tett ő az állatkertét, és elámulok, hogy tényleg micsoda munkát végzett. Ennek ellenére 48-ban nyugdíjazták, nem sokkal később meghalt. A fáma szerint halála után két nappal kapta meg a kitelepítési nyilatkozatot, ugyanis kitelepítették volna őt valahova. Ezt követően cipőfelső rész készítő volt a következő igazgató a Rákosi rendszerben egészen 56-ig, amikor Angi Csaba lett a főigazgató, de hozzáteszem, hogy ennek a illetőnek, aki Angi előtt volt, és semmi köze nem volt az állatkertekhez, volt egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága, hagyta dolgozni a beosztottjait. És nagyon jó nevek voltak akkor, például egy ideig Kittenberger Kálmán is dolgozott az állatkertben, ha nem is sokáig.
Pletyka az, hogy igazgató is lehetett volna?
Lehetett volna igazgató, egyszerre pályázta meg Nadler Herberter, és Nadlernek gyakorlatilag a fővárosnál nagyobb kapcsolatrendszere volt, mint Kittenbergernek, és ezért lett ő a új igazgató. Nem tudom, hogy Kittenberger milyen igazgató lett volna, de mivel Nadler épp a kapcsolatai révén sok pénzt tudott megmozgatni, azért ezt is figyelembe kell venni, nem csak a szaktudást, és amellett tényleg, ahogy említettem, egy nagyon jó irányba vitte tovább a kertet.
De azért Kittenberger állatai nagyban hozzájárultak az állatkert gyarapodásához.
Hát 1912-ben érkezett Afrikából Kittenberger állatszállítmánya. Sok állatot hozott valóban, de jóval kevesebbet, mint szeretett volna, mert Afrikában megbetegedtek az állatai nagy része, a másik része a hajón pusztult el, úgyhogy nem egy olyan igazán nagy mennyiségű állatot hozott ő. Másrészt pedig a Lendféle kisketrezes konstrukcióban ezek az állatok nem voltak hosszú életűek. Nagyon kevés olyan állat volt, ami tényleg évtizedekig az állatkert lakója lett volna. Tudomásom szerint egy ilyen volt egy marabú és egy foltos hiéna.
Kicsit mutassuk be azt a világot, amikor vagy ahonnan beszerezték, vagy ahogyan beszerezték az állatokat az állatkertek, hogy összehasonlíthassuk azzal, hogy folyik ez ma. Olvastam a Hagenbeck munkában című könyvet, Hagenbeck volt talán a legnagyobb beszállítója az állatkerteknek, és hát ott megfogtak egy orangutánt a kőkével, mutogatták valami menazsériában, 6 hónapig kimúlt mind a kettő, de behozta az árát bőven.
Igen, térjünk vissza egy picit az orangutánokra. Az orangutánokkal például úgy kereskedtek, nem csak Hagenbeckék, hanem a többi állatkereskedő is, hogy általában családokat adtak el, ami azt jelenti egy hímet, egy nőstényt és egy kölyköt. Hozzáteszem, ezek sose voltak igazi család, mert az orangután magányos állat. Ennek következtében nem is igazán volt jó így összehozni őket. A másik, hogy a befogás alatt úgy tudom, úgy olvastam, hogy körülbelül az állatoknak olyan 60-70%-a pusztult el a további problémák miatt, utaztatás, szállítás, étkeztetés, megint egy olyan 20%, úgyhogy egy olyan 15% jutott el körülbelül az állatkertekbe, ez nem egy jó arány, és az állatkertek is hogy fogadták őket? Hát úgy, hogy ahonnan jöttek, ott meleg van, és azért túlfűtötték az állatházakat, nem volt megfelelő szellőzés, ez tipikus táptalaj volt a baktériumoknak, úgyhogy nagyon rövid időn belül elpusztultak az állatok. Másrészt akkoriban az emberek között is azért a TBC sajnos nagy vámos szedett, és a látogatóktól egyszerűen megkapták a főemlősök, az emberszabásúak épp úgy, mint a majmok, úgyhogy itt is nagyon nagy probléma volt. Visszakanyarodva az állatkerti állatok behozatalára, hát több állat nagy kereskedő specializálódott arra, hogy befogjon mindenféle állatot, az állatkerteknek szétküldték a éppen aktuális eladási listát, vagy épp az állatkertek keresték meg őket, hogy mit szeretnének, és hát így kerültek az állatkertekbe az állatok. Akkor még az állatkerti szaporulat nagyon kevés volt. Mostanra teljesen megfordult a dolog, vadbefogás gyakorlatilag nincs, hanem az állatkertekből kerül jó esetben a természetbe állat.
Korábban, amikor még az állatkertek nyíltak, olyan állatokat mutogattak, amik félelmetesek voltak, leginkább nagyok, érdekesek. Nem tudom, az első rovar mikor tette be a lábát az állatkertbe?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a lentféle koncepciónak megvolt az az előnye, hogy ő egy teljes rendszertani spektrumot akart létrehozni, úgyhogy ő már 12-ben mutatott be, azt nem tudom, hogy rovarokat bemutatott, de alacsonyabb rendű állatokat feltétlenül. Úgyhogy ott én úgy gondolom, hogy elindult egy folyamat, és akkor utána az Angi Csaba féle időszakot lehet még kiemelni, amikor megnyílt az első rovarház az állatkertben. Ez egy kicsit kezdetleges volt, még a madárháznak a kiszélesedő részébe inszektáriumokat helyeztek el. Majd 1974-ben, ha jól emlékszem, úgynevezett vivárium nyílt meg az állatkert nagysziklájában, amiben rengetegféle hazai és külföldi ízeltlábú is helyet kapott, és most a budapesti állatkertben van Európa egyik legnagyobb rovargyűjteménye, élő rovargyűjteménye, ami részben a Varázshegyben kerül bemutatásra, de más állatházakban is van belőlük, például a Szavannaházban.
Nem tudom, mennyire volt jó az elhelyezése, vagy mennyire jó az elhelyezése most a budapesti állatkertnek. Nyilván, amikor megnyitották, ott még szinte a pampák voltak, most azonban a belváros. Az, hogy nem tudott terjeszkedni igazán az állatkert, azért nem vált előnyére.
Őszintén szólva, Lendnek ez volt az egyik legnagyobb problémája, hogy csökkentette az állatkert területét, ugyanis a mutatványosoknak átadta azt a Vidám Parkot, amit később a Persányi főigazgató úr visszaszerzett, ha szabad így fogalmazni. Igen, tehát az egész állatkertet úgy fogták föl, mint valami szórakoztató egységet. És emiatt úgy voltak vele, hogy a Vidám Park állatkert, hát akkor jönnek vidékről, vagy Pestről, vagy bárhonnan, akkor elmennek ide és oda, és jól szórakoznak, és a jelenlegi státusza, ami legalább annyira tudományos és oktató jellegű, az nagyon sokáig háttérbe szorult. És ezért kvázi elegendő volt a jelenlegi terület is, de hozzáteszem, hogy már az 50-es évek elején már Nadler Herbert idejében, amíg nem lett kegyvesztett, azt hiszem 45 és 48 között, igen, volt egy olyan, hogy elköltöztetik az állatkertet, nem ezt újítják föl, mert hát 44-ben a szőnyegbombázás elpusztította, hanem valahol egy nagy állatkertet építenek. Ez megfenek lett, sőt, még az állatkert területéből el is vettek egy jókora darabot, hogy a Dózsa-György útot ki tudják szélesíteni, hogy a tankok tudjanak rajta jönni ilyen felvonulásokkor. Úgyhogy sajnos ez nem valósult meg, utána jött az a lehetőség, hogy hoppá, hát akkor mégiscsak költözzen az állatkert. 50-es évek, 60-as években a Hűvösvölgybe gondolták az állatkertet, annak a konkrét tervei már meg is voltak, meg is jelentek azt hiszem az Élővilág újságban, természettudományi közben, Angi Csaba volt az egyik fő szervező, egy hatalmas állatkert lett volna. Hát ez sem valósult meg, utána akarták Gödöllőre, akarták a Pilisbe, de hát maradt a helyén, és a legnagyobb gond az volt ebben az időszakban, hogy mivel folyamatosan felvetették azt, hogy az állatkertnek költöznie kell, költöznie szükséges, a jelenlegi állatkert fejlesztésére nem adtak pénzt. Ennek következtében sem új állatkert nem létesült, se nem történt meg az a fejlesztés, amire nagyon nagy szüksége lett volna az állatkertnek, és itt nem is konkrétan a kifutókra gondolok meg egyebekre, hanem a sokkal költségesebb közműfejlesztésekre, amiket a 2000-es évek elején sikerült úgy, ahogy megcsinálni.
Akkor most már marad az állatkert a helyén.
Álmodozni lehet, én még álmodozom, hogy talán megérem, hogy lesz egy másik állatkert is. Az én véleményem az, hogy a jelenlegi állatkertnek, mivel csodálatos műemléképületei vannak, mindenképpen meg kéne maradnia, de egy olyan faj konstrukcióval, kis testű állatokkal, könnyen tartható állatokkal, amelyeket nem visel meg a viszonylag kis terület. Nem szabad úgy gondolom azoktól az emberektől elvenni, akik a Városligetbe mennek ezt a szórakozási és ismeretszerzési lehetőséget, de ugyanakkor úgy vélem szükség van egy nagy állatkertre, amely már tényleg a 21. század állatkertje, és ott van tenyésztelep, oktatóközpont, stb. Most nem akarom felsorolni, mennyi minden szükséges egy ilyen állatkerthez. Egy olyasmi állatkert mondjuk most a prágai, ami szerintem a legjobb állatkert Európában.
Akkor közös élmény, ott láttam először ázsiai oroszlánt, meg gorillát.
Igen, igen, hát ők sokkal előbb tartották ezeket az állatokat, mint Budapesten.
Pedig később nyitottak jóval.
Igen, ők a 30-as években, azt hiszem 31-ben nyitották meg, de jó helyre tették az állatkertet, volt pénz fejlesztésre, és sokáig volt egy szenzációs igazgatójuk, Zdenek Veselovszky, aki nagyon tudott lobbizni az állatkert érdekében, és egy nemzetközi hírű szakember volt. Ő volt személy szerint az, aki nagyban hozzájárult az ázsiai vadló megmentéséhez is, hiszen a prágai állatkertbe kezdték el a törzskönyvezését, ott építettek egy óriási kifutót.
Ez a Przewalski vadló?
Igen, igen, Przewalski vadló. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmailag sokkal előbbre volt a prágai állatkert, hát most pedig hát látványosság szempontjából, hiszen tényleg 50 hektár, vagy talán már több is, és hatalmas területen van a legtöbb állat.
Sokkal színesebb, mint a tévé. Kakadu, páduc, róka, medve, egy igazi élmény. Mindenhol mindenféle idő mozgott, tartkapatta, apró cseprő állat. S ha végre megtaláltad az igazi csörgő kígyót, hidd el, sokkal szebb az életben, mint minden más. Kúszik, mászik, nem ámítás. Szurikát, a tatu, pupu, teve, gólya, puma, zsiráv, teknős fele. Gyere az rozsomákot, emúl békát, vörös rákot, fókason is, aki akar részre. De jól vigyázz, mert a fröcske a víz, sikítanak az emberek.
Folytatjuk tovább a beszélgetést Kovács Zsolttal, az Állatvilág magazin főszerkesztőjével. És változtak-e a látogatók? Nyilván, amikor még indult az állatkert, akkor sokszor előfordult, hogy megdobálták őket. vagy megetették valamivel, de ez elég sokáig így volt. Nem egy állat pusztult el abba, hogy valaki bedobott mondjuk egy teniszlabdát. Tehát változtak-e, változnia kell-e a látogatóknak is?
Valamennyire változtak, de nem örömteli a kép. Éppen a elmúlt napokban olvastam egy cikket arról, hogy a pécsi állatkert látogatói miket művelnek, megdobálják a csimpánzokat, meg nagyon sok csúnya dolgot csinálnak. Nekem például néhány évvel ezelőtt megdöbbentő volt, ahogy a marosvásárhelyi állatkertben viselkedtek az állatokkal, aztán hazajöttem, és nem akarom mondani, hogy melyik állatkertben, Magyarországon is egyik állatkertükben ugyanúgy viselkedtek velük, úgyhogy sajnos nem halt ki az, hogy megvettem a belépőjegyemet, és akkor én gyakorlatilag mindent megtehetek, ráfütyülhetek, rákiabálhatok, megdobálhatom, adhatok neki ropit, stb. Sajnálatos módon ez még fennáll. Az egyetlen lehetőség, hogy az állatkertek tudnak védekezni, hogy az állatokat nem kis ketrecben tartják, hanem nagy kifutóban, az állat félre vonulhat a látogatóknak a tevékenysége elől. De hát ez néhány helyen nem adott, hiszen az állatkertjeink elég jelentős részét olyan kis területen jelölték ki, ilyen 3-4 hektáron, és azóta is ott vannak, hogy nem tudnak nagy kifutókat építeni bele, hogyha több állatot szeretnének bemutatni.
Milyen a 21. vagy milyen kell, hogy legyen a 21. század állatkertje? Nyilván, mint mondta is, vadbefogás már nincsen, ellenben más oldala előkerült, vagy előbbre került az állatoknak, mint a puszta bemutatás.
Igen, én hadd idézem most Persányi Miklóst, aki azt mondta, hogy az állatkerti állatok a természet nagykövetei. És ebben teljesen igaza van, mert maga az állatkert, illetve az állatkerti világ nem tudja megmenteni az állatfajokat. Az állatfajok csak a környezetükkel együtt menthetők meg. Aki már járt külföldön, az látja, hogy nincsenek élőhelyek. Az első az élőhely mentés. Ezért, hogyha mondjuk valaki lát egy orángutánt az állatkertben, és utána elolvassa azt, hogy elevenen égetik meg az orángutánokat azért, hogy olajpálma ültetvényeket csináljanak, akkor lehetséges, hogy utána nem vesz olyan terméket, amiben olajpálma van. De ezt végtelenségig lehetne sorolni. Az állatkertek konkrét fajmentésének vannak nagyon jó dolgai, például most ugye az ázsiai vadlovat visszatelepítették Kazaksztánba, éppen magyar segítséggel, de ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy az állatkerti állatok is domestikálódnak, háziasodnak. Ez azt jelenti, hogy külsőre ugyanúgy néznek ki, de ugyanakkor már nem ugyanazok az állatok, mint a vadon, teljesen más az izomzatuk egy idő után, teljesen más a felépítésük.
Háziasodnak?
Háziasodnak magyarán, igen.
Egy oroszlán is például?
Hát egy állatkertben született oroszlánt, azt a visszavinnének éhen halna. Nem csak azért, mert nem tudna vadászni, mert fizikailag is gyakran képtelen. Pontosan Angi Csaba mondta a nagytestű lipcsei oroszlánokra, hogy azok hús oroszlánok, mert hatalmasak, szépek, de hát a szavannán nekik annyi lenne. Úgyhogy erre is fel kell készülni, hogy nem minden állatot lehet visszatelepíteni. Inkább ez már egy ilyen élő múzeumnak tekinthető, leginkább a ragadozóknál, mert tényleg a ragadozók visszaszoktatása az nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz. Több kísérlet is volt már, például Kazaksztánba próbálják a szibériai tigrist visszatelepíteni, a kaukázusi párducokat próbálják meg visszatelepíteni, arab leopárdot próbálnak meg fogságban visszatelepíteni. Szóval történnek, de sokkal kisebb lehetőségek vannak, mint bizonyos patásfajoknál, de vegyük az emberszabásúakat. A csimpánzokat se lehet csak úgy visszaengedni a természetbe. Úgy szokták, hogy egy szigetre teszik azt a populációt, amit állatkertekből összeszednek, de azok már nem vagy csimpánzok. Mert ők is, ha fizikailag nem is, de egyébként teljesen megváltoztak a fogság hatására.
Tehát, ha jól veszem ki, akkor igazából az állatkertek nem tudják kivenni a részüket a fajok megmentéséből?
Nem fekete és nem fehér a kérdés. Bizonyos fajok esetében ki tudják venni a részüket. Például tagadhatatlan, hogy nagy szerepük volt az európai bölény megmentésében, arab borix megmentésében, általában azoknak a patásoknak a megmentésében, amik viszonylag hasonlítanak a házi állatokra, és éppen emiatt egy picit domestikálódtak is, el lehetett őket engedni. A szabad természetben is, hiszen itt az európai bölényből most már több tucat él Magyarországon is. Az Őrségi Nemzeti Parkban egy óriási csapat él, gúlya él belőlük, de füzérkomlósan itt-ott-ott is, és ezeket az 66-ban az egész világon mindössze 300 példány volt. Szóval az állatkertek egyes fajok esetében nagyon nagy dolgokat tudtak, de jó pár olyan faj van, ami nem vagy csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen telepíthető vissza a természetbe, alapvetően a főemlősök és a ragadozók azok, amelyekkel ilyen szempontból probléma van, és még egy, hogy miért nem tudnak az állatkertek fajt menteni? A legnagyobb és legsúlyosabb példa, nem tudják hova visszavinni. Ugyanis a természetes élőhelyek megszűnnek. Mi hiába mondják azt, hogy ó, hát akkor mondjuk a XY vaddisznó fajt azt most vissza lehetne telepíteni az X-szigetre, amikor már az X-szigeten nincs élőhely. És akkor maradnak az állatkertekbe, háziasodnak.
Néha túl sok lesz belőlük, és akkor bejárja a világot az a hír, hogy levágnak egy zsiráfot, és fölletetik az oroszlánokkal.
Igen, 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 igen. Itt én úgy gondolom, hogy ebben van egy kis szemforgatás. Ez én véleményem erről az, hogy nem kellene erről hírt adni. Mert sokkal rosszabb, hogyha azt a zsiráfot egy kis kaszniba bezárják, elkülönítek a többitől, meg úgy kifutott, úgy se tudnak neki, és élete végéig ott él valahol a sufniban. De ugyanez igaz a legtöbb, és azt is tudjuk nagyon jól, nagyon régóta, hogy a felesleges hím antilopokat például több állatkertben a ragadozóknak táplálékul adják. De mennyivel rosszabb az, hogy egy antilopot adnak, mint hogyha mondjuk egy kecskét adnak. Hát mind a kettő élőlény, nem? Szóval most nem értem azt, hogy miért ne szabadna egy idézőjelbe fölösleges antilop bikát, aki senkinek nem kell, nem lehet elhelyezni, és egyebek, megetetni egy oroszlánfalkával, amikor egy kecskét bármikor oda lehet nekik adni.
Milyen kell, hogy legyen a jövő állatkertje, akár kinézetre, akár működés szempontjából, akár az állatvilág védelme szempontjából?
Véleményem szerint a jövő állatkertje minél nagyobb kell, hogy legyen. Szembe kell sok tekintetben menni, de mondom, ez csak az én véleményem, a jelenlegi trenddel, ami ilyen nagyon digitális, nagyon modern, mondhatni túl modern, és elveszi a hangsúlyt magukra az állatokról. Én a hagyományos állatkerteket szeretem, azokat, hogy ne kivetített dinoszauruszokért, meg mamutokért menjenek be az emberek, hanem a valós húsvér állatokért, és az állatokat úgy mutassák be, hogy a természetesnek tűnő környezetükben nagy helyen. És ugyanúgy,
mint a Jurassic Park, bocsánat.
Az már safari park, az már más. Az állatkertekben én úgy képzelem el, hogy óriási kifutók, viszonylag kevés állatfaj, de természetesnek tűnő környezetben éljenek az állatok. Mondom, jó példa erre Prága, ami már kicsit, vagy a kelet-berlini állatkert, vagy hogyha távolabb megyünk, akkor a bronxi állatkert, ami már a 60-as években is a 21. század állatkertje volt.
Bocsásson meg, de a kelet-berlini az nagyon vezető állatkert volt. Az ember bement, körülötte röpködtek a repülőkutyák, a madarak, a egzotikus madarak. Jó pár évtized kellett, hogy itt is legyen olyan.
Németországban mindig is ügyeltek az állatkertekre, és az volt a fontos, hogy Berlinben, ennek politikai okai is voltak, mindenből a legnagyobb legyen. És akkor így megépítették az Alfred Brehm házat, ami gyakorlatilag nagyon-nagyon sokáig a világ legnagyobb állatháza volt, ahol nagymacskákat, madarakat, egyebeket tartottak, akkor a területét tekintve is nem tudom, hogy a világ, de Európa legnagyobb állatkertje volt, egészen addig még Kassal lenem előzte. Az volt a legek állatkertje, és a mai napig fantasztikus körülmények között egy eszméletlen jó állatgyűjteményt gondoznak. Most is a világ egyik vezető állatkertje. A Nyugat-Berlin is erről, csak hát sokkal kisebb, és kisebb helyen vannak az állatok. Persze hát az is vezet, a világ vezető állatkertjei között van, de hát a Kelet-Berlini az állattartási szempontból sokkal jobb.
A budapesti most hol van?
A budapesti állatkertet igazából nehéz most azért megítélni, és nehéz róla bármit mondani, mert sokáig nem volt főigazgatója. A jelenlegi főigazgató, dr. Sós Endre, egy szenzációsan jó állatkerti szakember, de pár hónapja választották meg főigazgatóvá. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon rövid, ha hagyják, nagyon-nagyon rövid idő alatt egy nagyon komoly fejlesztés lesz a budapesti állatkertbe. Ehhez két dolog kell, az egyik adott, a szaktudás, vagy kettő adott, szaktudás és a megfelelő kollektíva. A másik az kevésbé, mert hát tudjuk, hogy Budapestnek mennyire nincs pénze most. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, hát itt olvashattuk, hogy egy olyan probléma felmerült, nem tudom, hogy most hol áll a dolog, és nem is akarok ebben nagyon belemenni, hogy a cirkusz rá akarja tenni a kezét az állatkert egy részére, az amúgy is kicsi állatkert egy részére. És
de most nagyobb lett a Vidám Parkkal.
Hát akkor is kicsi. És az a baj, hogy mégpedig olyan területekre is, ami sosem volt sem a Vidám Park része, sem a cirkusz része, úgyhogy nem tudom, hogy ennek mi lesz a kimenetele. Én nagyon bízom abban, hogy, hogy az állatkert az legalább akkora területen meg fog maradni, mint amennyi most van.
Mely állatokban erős, vagy volt erős a budapesti állatkert?
Hát a budapesti állatkert nagyon sokáig híres volt a biziló tenyészetéről, abban volt talán a legerősebb. Másfajt most hirtelenjében nem tudok úgy kiemelni, hogy miben sok ritkaság szaporodott, a gorilla, orángután, szibériai tigris, amikor még ritka volt, akkor is szépen szaporodott a budapesti állatkertben. Most én azt mondanám, hogy bármilyen furcsa, hogy az egyik legnagyobb erőssége az a biodiverzitásnak a bemutatása, mégpedig a Varázshegyben, ahol rengetegféle kisebb testű állat él a rovaroktól, a medúzákon át, a különféle halak, kétértékűek, hüllők, egyebek, amelyek a látogatók számára megmutatja, hogy milyen csodák is vannak a természetben. Egyébként nagyon sok fajnál már nemzetközi szinten betiltották azt, hogy szaporítsák őket, mert annyi van a világ rengeteg állatkertjében belőlük. Mondjuk barna medvét már nem szaporítanak, afrikai oroszlánt már Isten ments, hogy szaporodjon. Ázsiai oroszlánnál megmondják, hogy melyik tenyészpéldányok szaporodhatnak.
Törzskönyv van már.
Törzskönyv van, fajkoordinátor van, nemzetközi szervezetek vannak, akik ezt felügyelik, úgyhogy most már teljesen más világ van, és az is fontos, hogy most már nem kell állatot, legtöbbször nem kell az állatot pénzért venni, vagy állatcserére felajánlani, hanem kvázi, ennek is van nagy költsége, de kvázi ingyen érkeznek az állatok ilyen nemzetközi kihelyezésekben a különféle állatkertekben.
Tehát egy-egy állatkert már nem egy sziget az állatkerti világban, hanem egy nagy hálózat.
Igen, hát van az Európai Akváriumok és Állatkertek Szövetsége, aminek Magyarországról is elég sok tagja van. Ők koordinálják ezt a tevékenységet. Nem egyszerű bejutni, mert különféle kritériumoknak meg kell felelni, állattartási, szaktudási, stb., ami nem is baj, hozzáteszem, és akkor EASA-n keresztül lehet azokat az állatokat igényelni, amikre szüksége lenne azon a bizonyos állatkertnek, akkor egyes ritkább fajoknál sorállás van, a másiknál már azonnal, másnap már mondják, hogy mennyi kell, 10 vagy 20. Jó példa erre a kis panda, vagy másmilyen vörös macska medve, egy tündéri állatka. Amikor én először láttam a prágai állatkertben, sok-sok évvel ezelőtt, akkor talán Európában volt belőle 3, maximum 10 példány, de tényleg az maximum volt. Most pedig már Magyarországon is alig van olyan nagyobbacska állatkert, ahol nem mutatnák be, vagy nem szaporítanák. Szóval annyira feljött az egykori ritka fajokból, most már olyan állományok vannak, de ugyanez elmondható például a hópárducról is, hiszen ahhoz is már nagyon könnyű hozzájutni. Más fajok viszont kikopnak az állatkertekből, ez is egy érdekesség.
Más a sláger?
Valószínűleg igen. A patások, például van egy indiai antilopa, a Nilgáj, róla még Széchenyi is írt annak idején. Volt egy időszak, amikor minden állatkert tele volt vele, most egyben sincs Magyarországon. Vagy például a félszamár a Kulán, ami tényleg majdnem mindenütt volt, most már csak Miskolcon tartják, de ez lehetne sokáig sorolni, hogy melyikek voltak azok az állatfajok, akár madárban, emlősben, amelyek valami miatt eltűntek a magyar állatkertekből, jöttek helyettük mások, ritkábbak, de azért őszintén sajnálom ezeket, amelyek eltűntek.
Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Kovács Zsolt állatkerti szakírót, az Állatvilág magazin főszerkesztőjét hallották. Ezzel reggeli beszélgetésünk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat csütörtökön ugyanebben az időpontban, tehát reggel 8:15-től megismételjük.